Elolvasom Isten igéjét, ami alapján ma gondolkodunk, és üzenetet közvetíthetek. Jób könyvének 38. fejezetéből szól az ige, az első 15 ige verset fogom felolvasni. Jób könyve, 38. rész, első versétől olvasom az igét. Ekkor megszólalt az Úr a viharban, és ezt mondta Jóbnak. Ki akarja elhomályosítani örök rendemet értelem nélküli szavakkal? Övezd hát földerekadat férfiasan, én kérdezlek, te meg oktass engem. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat. Tudod, ki szabta meg annak méreteit, vagy kifeszítette ki fölötte mérő zsinórt? Mire vannak erősítve oszlopai, vagy ki helyezte el sarokkövét, amikor együtt vigadoztak a hajnali csillagok, és újjongtak mind az Isten fiak? Ki zárta el ajtókkal a tengert, amikor buzogva előtört a föld gyomrából, amikor felhőbe öltöztettem, és sűrű homállyal takartam be, amikor határt szabtam neki, zárat és ajtókat raktam rá, és ezt mondtam, eddig jöhetsz, tovább nem. Ez ellene áll büszke hullámaidnak. Lett-e parancsodra reggel, mióta élsz? Kijelölted-e a hajnalnak a helyét, hogy szélénél fogva megragadja a földet, és lerázza róla a bűnösöket? Formálódik, mint az agyag a pecsét alatt, és előtűnik a föld, mintha fel volna öltöztetve. Így veszi el a bűnösöktől a világosságot, és összetöri a fölemelt kart. Ámen. Nagyon nagy áldás az, hogy az ember kapcsolatba lehet Istennel. Hadd indítsak három kérdéssel ma délelőtt. Mikor kérdeztünk utoljára Istentől? Mikor mentünk hozzá úgy, hogy szerettünk volna valamit megtudni, valamiben tájékoztatást nyerni? Azt láthatjuk, vagy ismerhetjük be, hogy nagyon sok kérdést teszünk fel Istennek. Szükség is van erre tanácstalanságunkban, tudatlanságunkban, és az a jó, hogyha a feltett kérdésre megvárjuk Isten válaszát is. Mikor történt olyan, második kérdést, ha mondhatom, hogy mondott valamit Isten, akár kérdés nélkül is, kijelentést adott, útmutatást fogalmazott meg. Ilyen is lehet. Isten jöhet bár mikor és sokféle körülmények között módszerrel, és adhatja a tanácsait. És a harmadik kérdés a mai napunk legfontosabb kérdése és legizgalmasabb kérdése, mikor kérdezett tőlünk Isten utoljára? Mikor tapasztaltuk azt a helyzetet, hogy ő jött és kérdezett bennünket, mint ahogy Jóbot? Én kérdezlek, és te taníts engem, ezt olvastuk. Nem olyan helyzetre gondolok, csak bár ez is egy szituáció, amikor mondjuk valaki igehirdetésben ezt a formát használja, hogy azt kérdezi tőled most az Úr. Bár elismerem, hogy ez az egyik legkonkrétabb és legaktuálisabb mai formája az isteni kérdésnek, de nem csak így elhangzó mondatokra gondolok, és ha már erre, akkor egyébként a személyes érintettségre, hogy tényleg felkapjuk a fejünket, hogy most tőlem kérdezett az Úr valamit. De akár olyan helyzet is, amikor tényleg éreztük, mint Jób, hogy személyes, belső, mély kérdés jön hozzánk. Én azt látom, hogy ez olyan ritka az életünkben. Vagy legalábbis lehet, hogy nem nagyon vesszük észre. És remélem, hogy a mai szolgálat végére, mai üzenet végére egy kicsit több eszünkbe jut az ilyen kérdésekből, és a továbbiakban jobban észre fogjuk venni a kérdéseket. Jó hallani, érzékelni az Isten kérdéseit, ugyanis ezek nagyon nagy hatással bírnak. Induljunk Jób történetével, bár nem fogom az összes kérdését Istennek elemezni, sőt magukat a teremtéssel kapcsolatos kérdéseket nem is érintem, de egyébként ajánlom, hogy majd olvassa el mindenki a következő három fejezetet, nagyon tanúságos, sőt négyet, 38, 39, 40, 41. fejezetet, hogy tényleg Isten hogyan kérdez és ad Jóbnak kijelentést és tanítást. Isten azt mondja, hogy öveszd fel derekadat férfiasan. Én kérdezlek tőled, te pedig oktass engem. Jób az a személy, aki Isten szemében egy nagyon értékes egyén. Mondhatnánk azt is, hogy egy értékes minta. Nem igazán szeretjük ezt a kifejezést, de bátorkodom ezt mondani, legalábbis úgy látom a könyv első fejezetében, olyan, mintha Isten egy nagyon jó értelembe vett büszkeséggel tekintene Jóbra. Ezt mondja a sátának, láttad az én szolgámat? Az igaz, bűngyűlölő, istenfélő, fedhetetlen embert. És ez a személy nagyon nagy veszteségeket él át, talán ismerjük a történetet, először a vagyonát veszíti el, aztán a gyermekeit, családostól 10 gyermeke volt. Végül pedig az egészsége is egy mély állapotba kerül, és ebben a helyzetben jön el hozzá három barátja, aztán majd kibővül egy negyedikkel, akik látogatás címén tulajdonképpen egy vallatást végeznek el, egy nagyon kemény kioktatást intéznek Jób felé. És hát ebben a párbeszédes eseménysorban Jób azért elég kemény dolgokkal válaszol, vagy kérdez vissza. És ezek a megnyilvánulások is képezhetik azt a helyzetet, amit most látunk, hogy Isten odaáll a forgószélben, a viharban, és azt mondja, hogy na most én jövök, kérdezek. Már ez is egy tanulság. Ha Isten kérdéssel jön felénk, annak nagy valószínűséggel bennünk van a kiindító oka. Azért kérdez, mert lát valamit nálunk, bennünk, tapasztal a mi életünkben valamit, amit így akar helyre tenni, hogy kérdezzen. Ez egy meggyőződés most a ige tanulmányozásban. Ha Isten kérdez, akkor is tanítani akar. Kérdéseivel segíteni akar a bajban lévő embernek, szolgájának, aki valamilyen formában talán megingott. Gondolom mindenki belátja ezt, hogyha Isten kérdez, akkor tényleg tanítani akar. Tehát senki nem gondolja, remélem ebből a helyzetből, hogy az elképzelt, hogy Isten beült az iskolapadba, Jóbot pedig maga elé állította, mint egy magántanárt, és azt mondta, hogy na, én kérdezek, te pedig taníts engem. Ez egy ilyen érdekes kép, amit Isten alkalmaz, de ez is az ő tanításának a helyzete, szerepe. És maga a módszer is tanít egyébként. Talán Jób is átérezte azt, hogy micsoda, én foglak téged tanítani, te vársz tőlem valamit. És már ezzel is szembesülhetünk, tehát ha Isten azt mondja, hogy na jó, akkor kérdezek és te taníts, akkor lehet, hogy a fejünkhöz meg a szánkhoz kapunk, hogy hogy lehet ilyen. Egyébként Jób az egész isteni megszólalás végén azt mondja, hogy szóltam egyszer, vagy talán kétszer is, de most már a kezemet a számra teszem, és nem szólok. Igen, az Isten kérdése arra is lehet felelet, amikor az ember elhamarkodottan és sokat megalapozatlanul beszél, és Isten a kérdésekkel akarja szembesíteni mindazokkal, amiket korábban mondott. Meg kell jegyeznem, hogy azért találkoztam már olyan személyekkel, akik súrolták azt a határt, akiknél az volt érezhető, hogy olyanok a megnyilvánulásaik, olyanok a kijelentéseik, minthogyha még Isten is csak kérdezhetne tőlük. Ők aztán mindent tudnak, mindent határozottan és magabiztosan képviselnek, legalábbis a környezetében ülő emberek több biztos, hogy mindent jobban tudnak, és már-már ezt lehetne gondolni, hogy Isten is csak kérdezni mehet hozzájuk. Hadd buzdítsak elővigyázatosságra, nagyon vigyázzunk az ilyen elbizakodottságtól. És a következő gondolat megmutatja azt, hogy ez könnyen kialakul bennünk. Meg is állok egy picit, hogy ezt a kérdést körbejárjuk, ismeret, elbizakodás, határozottság vagy magabiztosság, hogy alakul bennünk. Mindannyian végigjárunk egy fejlődési utat. Ha tanulunk valamit, akkor változásokon megyünk keresztül. Van egy ismeret, ami bővül bennünk, és ebből pedig kibontakozhat egy gyakorlati tudás magabiztossággal. És milyen folyamat írható le? Ha valaki elkezd tanulni, ismereteket gyűjteni, akkor az figyelhető meg, hogy nagyon gyorsan és határozottan nő a magabiztossága. De ha nem áll meg az ismeretszerzésben, hanem tovább megy, egyre többet tanul, ismer meg részleteket, a tudás gyarapodásával érdekes módon, hogy nem, elkezd a magabiztosság eloszlani. Rengeteg kérdés születik, bizonytalanság lesz érezhető, és még ez önmagát is meglepi, hogy hát amit eddig olyan magabiztosan képviseltem, most hogy vagyok ilyen bizonytalan. De ha még tovább megy, és még tovább gyűjti az ismereteket, egyébként innen már elég nehéz, tehát sokkal több időre és befektetésre van szükség, akkor újra emelkedhet a magabiztosság, és eloszlanak a bizonytalanságok. Ez egy természetes folyamat. Kezdünk valamit tudni, nagyon határozottak vagyunk. Még többet tudunk, rájövünk, hogy hoppá, mennyi van még, amit meg kell tanulnunk? Magabiztosság alászá. És ha még tovább megyünk, akkor fejlődhetünk. Három részre lehet osztani ezt, az eddigiekből is érzékelhető. A induláskor megszerzett kevés tudás és nagy magabiztosság, úgy írják le, hogy ez a kezdők fázisa. Ezt egyébként egy ábra is szemlélteti, láthatjuk. Elindulunk a viszintes vonalnál, az a kompetencia tulajdonképpen a tudás, az ismeret, a hatékonyság összefoglaló kifejezése. Ha valaki elindul, a kezdő fázisban nagyon gyorsan magabiztossá válik. Ha növekszik a tudás, alább hagy a magabiztosság, ez a tapasztalat szerzés és egy tapasztalt állapotnak a végét hozzá kell. És ha valaki még tovább megy, akkor szakértő lehet növekvő tudással és magabiztossággal. Az élet sok területén vágyunk a szakértőkre, ha orvoshoz megyünk, ha valamilyen munkát szeretnénk elvégeztetni, akkor szakértőket keresünk, akiknek van tudása és van magabiztossága. Mit gondolunk a lelki életben? Hadd vonjak le erről a gondolatról és ebből a képből két tanúságot. Attól, hogy valamit elkezdünk tanulni, és ez sok minden lehet az élet területén, de a lelkiek is ideérthetők, és ezzel egy időben nagyon magabiztosak tudunk lenni, akkor figyeljünk arra, hogy ne szégyeljük azt mondani, de még csak kezdő vagyok. Ne felejtsük el ezt, hogy kezdők vagyunk, nem árt még tanulni. És még egy figyelmeztetés ehhez a gondolathoz, ne is álljunk meg a fejlődésben és a további ismeretek gyűjtésében. Másik tanúság, ha valaki szorgalmasan olvas, fejlődik, tanul, és azt érzi, hogy ez kétségeket is szül, nehéz kérdéseket is hoz elő, akkor ne ijedjen meg, nem kell lerohanni pszichiáterhez, feltételezve, hogy valami személyiség zavar állt be az életében, hanem most ezekkel a információkkal felvértezve jusson eszünkbe, hogy ez a fejlődésnek egy természetes következménye. Ha valaki többet tud már, mint egy kezdő, ott kérdések jönnek. Talányok is születnek, és ez a fejlődés vele járója. És kiegészítem még egy bátorítással ezeket, hogy az a jó, ha az ismeret gyarapodással egyre többet gondolkodunk és kérdezünk. Ehhez is van egy képpel bemutatott kis párbeszéd, ugye az a kérdés, hogy hogyan lehet művelt az ember. És a válasz rá, hogy úgy, hogy olvas. Na és aztán mi lesz? Elgondolkodik azon, amit olvas. És azután megint olvas. Mert ki kell elégíteni a gondolatokat, a születendő kérdéseket. És megint gondolkodik. És nincs tovább. Csak jönnek a végtelen sorban a megintek. És ha szerencséje van, ez így tart, mint halálig. Egyébként ez Popper Péter leírásából született, az ő megfigyelése mutatta ezt. Igen, a művelt, ismeretben, magabiztosságban fejlődő embernek ez az útja. Tanulni, kérdezni, tanulni, kérdezni, tanulni, kérdezni, és ezek váltakoznak az életünkben. Ne ijedjünk meg ettől. Mi szeretnél lenni, testvérem? Magabiztos kezdő? Vagy kicsit bizonytalan, tapasztalt? Ne talántán magabiztosságban erősödő szakértő, lelkiekben és a hitben. Ne ijedjünk meg ezektől a kategóriáktól, igenis mérlegre tehetjük meg magunkat, és ne álljunk meg semmiképpen az elején, bár sokakat ez csábít, igen, magabiztosság, és olyat is láttam meg, olvastam róla, hogy valaki inkább nem is tanul többet, mert fél, hogy elveszti a magabiztosságát, vagy már érezte ennek a hatását, és inkább megállt, mert a magabiztosság sokkal több neki, mint a tudás. Ne legyünk ilyenek, tanuljunk, és kérdezzünk, fejlődjünk. És akkor visszatérve egy kis kitérő után, hiszem, hogy Jobbtól Isten ezért is kérdez. Jobb eljutott valahova. De most Isten jónak látja azt, hogy tovább vigye. Mielőtt újra megáldja, mielőtt újra családdal gazdagítja, mielőtt újra duplán jólétet biztosít neki, azért lélekben teszi helyre. És a kérdésekkel akarja ezt irányítani. És van még az egésznek egy tanúsága. Kezeljük türelemmel a kezdőket. Akikkel kapcsolatban lehet, hogy olyan nehéz elfogadni, hogy milyen magabiztosak, kevés ismerettel. Menj, emlékezzünk, hogy ezen mi is átmentünk. És a másik tanúság attól, hogy valaki megnyilvánulásaiban bizonytalanságokat érzünk, az még jelentheti azt, hogy tapasztalt valamiben. Érdemes figyelni rá és hallgatni őt. Kimondhatjuk hát, hogy Isten, ha kérdez, az nem véletlen. Annak nyomós oka és nagyon fontos célja van. Néhány példát szeretnék hozni, amiből elgondolkodhatunk és beláthatjuk még inkább ezt. Bevezetőben már említettem, hogy sokkal gyakoribb az, amikor az ember kérdez. Ettől hemzseg a Biblia, amikor emberek kérdeznek Istentől. Rengeteg olyan igét találtam, miben ez van, hogy és megkérdezte az Urat, és megkérdezték az Urat, oda mentek a prófétához, hogy kérdezd meg nekünk az Urat, hogy mit tegyünk. És kevesebb van abból, amikor az Isten áll az ember elé, és kérdez, vagy közvetlenül, vagy angyalt küld, és így fogalmazza meg a kérdést. De azért nem kevés ez sem. Én 29 ilyen példát találtam, klasszikusnak mondható, nem fogom most mindet megnézni, de majd a jegyzet elérhető, és végig lehet gondolni. 10-et szeretnék ebből előhozni. Előzetesen annyit, hogy mindegyik történet tanulsága az, hogy Isten a kérdéseivel szembesíteni akarja az embert. Önmagával akarja jobban megismertetni. És nem csupán egy érzéketlen leleplezést akar elvégezni, hanem egy segítő folyamatot elindítani. Ha valaki tisztábban látja magát egy kérdéstől, akkor a helyreállása is biztosabb lehet. Az első és nagyon nagy tanúsággal rendelkező kérdés, amikor Isten kérdez, az Ádám felé hangzott el, miután már megtörtént a bűneset, miután megnyíltak a szemeik, miután már fügelevelet aggattak magukra, mert szégyelték magukat, és közeledik Isten, és elbújnak, mert félnek tőle, akkor ezt olvassuk egy Mózes 3.9-től. Az Úristen pedig hívta az embert, és azt mondta neki, hol vagy? Ő így felelt, szavadat hallottam a kertben, és megijedtem, mivel mezítelen vagyok, és elrejtőztem. Isten azt kérdezte, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Vagy talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél? Isten ezeket nem tudja? Tényleg ismeretet akar gyűjteni? Semmiképpen. Nagyon jól tudja, mi történt Ádámmal. A kérdések szembesítenek. Hol vagy? Miért teszed ezt? Miért gondolod, miért érzed a szégyent? Kitől vetted ezt? Vétkeztél? Elfordultál? Engedetlen lettél? És én úgy látom, hogy ez a kérdés nagyon gyakori lehet az életünkben. Hol vagy? Mit csinálsz? Min gondolkodsz? Mi foglalkoztat? Miért foglalkoztat? Honnan jött ez elő benned? Figyeljünk erre a kérdésre. Ezek valószínűleg csak belül született gondolatként jönnek elő akkor, amikor nem azon az úton haladunk, ami helyes. Ne hesegessük el ezt a kérdést, hanem vegyük komolyan. Ádámnak könnyű volt, mert ott a kertben megjelent Isten, és félreérthetetlenül feltette a kérdést, nekünk sokkal jobban kell figyelni. Kaintól is kérdezett, aki már túl van azon a szörnyű testvérgyilkosságon. Az Úr megkérdezte Kaint, hol van Ábel a testvéred? Ő pedig ezt felelte, nem tudom, avagy őrizője vagyok én a testvéremnek? De az Úr így szólt, mit cselekedtél? Testvéred vére kiállt hozzám a földről. Megint nyomós oka van Istennek, hogy kérdez. Felszínre kell hozni a titkost, a bűnt, a gyilkosságot, a testvér elleni támadást. És milyen érdekes, Kain először még kibúvót is keres. Nem vagyok őrizője. Nem bíztad rám, miért kéne rám vigyázni? És egyébként maga ez a válasz milyen beszédes, mert igazából kimondja, hogy dehogy nem. Felelősséggel tartozik a testvéréért, és mi is felelősséggel tartozunk egymásért. Ha nem ez él bennünk, akkor Istennek kérdeznie kell, hol van a testvéred? Mit érzel iránta? Mózestől is kérdezett Isten, mikor megszólította, hogy gyere, te fogod kivezetni a népemet, általad fogom a szabadítást elvégezni, eszközöm leszel ebben, küldetést fogsz végrehajtani, a fáró előtt nagy dolgokat fogsz végrehajtani, és Mózes többszörösen tiltakozik. És mikor Isten már ezt megelégeli, hogy csak a kifogások jönnek, nem tudok én beszélni, nehéz ajkú vagyok, ezt olvassuk 2 Mózes 4.11, de az Úr azt mondta neki, ki adott szájat az embernek? Vajon ki tesz némává, vagy süketté, vagy látóvá, vagy vakká? Nem, de én az Úr. Ebből a tanúság az, hogy amikor Isten valamit kér tőlünk, akkor csak magunkra nézünk. És innen pedig mondhatnám azt, hogy természetesen csak a kifogások jönnek. Nem tudom, nem bírom, nem vagyok rá képes, nem vagyok alkalmas, hagyjál engem. És Isten a kérdésével egyébként felindult állapotban kérdezi, hogy hát ki alkotott téged? Ki alkotta meg a beszélő képességet, ugye nem csak szervről van szó, hogy szájat. Ne csak magaddal törődj, amikor a kifogásokat megfogalmazod, hanem figyelj rám. A kérdés ilyen formában akar segíteni. Dávid is kapott kérdést. És talán mindenki gondolja, hogy mikor. Igen, a nagy bukása után. Amikor Nátán már elmondta ébresztő tammeséjét a Úriás feleségével való paráznaság és a férjének a meggyilkolása után, és amikor Dávidból kiszakad az ítélet, hogy halál arra az emberre, aki ilyeneket tesz, akkor a prófétán keresztül ezt kapja Dávid, 2 Sámuel 12-ben. Miért vetetted meg az Úr beszédét? Hogy olyan dolgot cselekedjél, amely utálatos ő előtte. A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, és feleségét feleségül vetted magadnak, őt magát pedig Ammon fiainak a fegyverével ölted meg. Miért vetetted meg az Úr beszédét? Igen, amikor az ember a maga feje után megy, amikor kívánságoktól hajtva teszi a dolgokat, amikor hatalmánál fogva, vagy beosztásánál fogva indokoltnak tartja azt, ahogy dönt, akkor ez a nagy kérdés. Isten beszédét követed? Miért vetetted meg az Úr beszédét, és cselekedtél utálatosan előtte? És sok-sok példát átugrok. Következők már új szövetségiek lesznek, amiben nem maga Isten szólal meg kérdezőként, hanem Jézus kérdez. De egyébként a minta és a forma nagyon hasonlít az ószövetségi példákhoz. Ez nem bibliai sorrend, de ez jutott legelőször eszembe, amikor Gecsemáné kertben, hajnalban, nagypéntek hajnalán jönnek a katonák, és Júdás vezeti őket, és megbeszélt jel szerint odalép Jézushoz, és azt mondja, hogy majd megcsókolom azt, akit nektek el kell fogni, és amikor odalép, és talán épp ez a nagyon közeli állapot van, akkor azt mondja Jézus, Lukács 22:48, Jézus pedig ezt mondta, Júdás, csókkal árulod el az ember fiát? Miért kérdezi Jézus? Mert szembesít az árulással, szembesít a körülményekkel. De itt sem azért, én így hiszem, hogy csak leleplezzen, és egy elrettentő példát mutasson, hanem a segítség szándékával. Az apostoloktól is kérdez Jézus, tehát nem csak személyes, hanem akár csoportos kérdés is. Máté 16-ban azt olvassuk, hogy kinek mondanak engem az emberek? Kinek tartanak? Tudjátok? Elmondják. És utána pedig tovább megy, na ti kinek tartottok engem? Ti mit gondoltok rólam? Ez talán kicsit kilóg a sorból, de azért gondoltam, hogy idehozom, mert ez az egyik legjelentősebb, vagy ez is lehet egy jelentős kérdés, amikor Isten azért kérdez, hogy na most már tisztázd a dolgokat. Valld meg azt, amit gondolsz. Sokan bizonytalankodnak, sokan tétováznak, hogy ki is nekem Jézus Krisztus, és ő megkérdezi, hogy akkor mondd meg, ki vagyok én, mit jelentek én neked, és az ember kénytelen megvallani. Akiről még szeretnék szólni, a gazdag ifjú. Oda megy Jézushoz, jó mester, mit cselekedjek, hogy örök életem legyen? Jézus pedig ezt mondta neki, Márk 10-ből idézem, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül Isten. Ez sem látszik egyébként bűnös helyzetnek, amikor erre a kérdésre nagyon nagy szükség lenne, de olyan értelemben lehet, hogy mégis a szívbe úgy hatol, mintha egy kétélű kar lenne ez a kérdés, mert talán ez a jó mester megszólítás csak egy intelligenciára épülő, diplomatikus szándékkal megszületett, érdekeket szolgáló megszólítás lenne. Tényleg jónak tartasz? Tényleg azzal a minősítéssel közelítesz hozzá, ami egyedül csak Istennek jár? Tényleg Istennek tartasz? Vagy csak egy rabbinak, akitől lehet kérdezni? És ez így minket is taníthat. Miért mondasz engem jónak? Miért mondod, hogy jó Isten? Tényleg így fogadsz el? Segíteni akar az emmausi tanítványoknak is Lukács 24-ben, megkérdezte tőlük, micsoda szavak ezek, amelyeket ütközben egymással váltottok? És erők szomorú ábrázattal megálltak, és elmondták, mi van bennük. A feltámadt Jézus ne tudná, miről gondolkodik két ember, dehogy nem. Segíteni akar. Kimozdulni abból a bizonytalanságból, kétségbeesésből és csalódásból, amiben vannak. Mi azt hittük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Miről gondolkodtok? Beszélgessünk róla. Egy másik helyzetben megint az apostoloktól kérdez János 6-ban, amikor egy sokak számára megbotránkoztató nagy tanítást mond el Jézus Krisztus arról, hogy ő az élet kenyere. Az a kenyér, amelyet el kell fogyasztani, és ő benne van az a vér, amit meg kell inni. Ez okozza a zsidóknak a botránkozást. Kicsoda ez, hogy ezeket mondja, és sokan ott hagyták. Ti is el akartok menni? Szól a kérdés. És hiszem, hogy nem véletlenül. Mert lehet, hogy a bizonytalanság megszületett bennük. A kétségbeesés talán már ott volt. Ti is el akartok menni? És talán Péter fejében végigpörök, hogy milyen variációk vannak? Mit lehet választani? És azt mondja, hogy kihez? Nincs más, nálad van az életbeszéde. És még két példám van. Péter Jézus feltámadása után kapja meg azt a háromszor megismételt kérdést. Simon, Jóna fia. Szeretsz engem? Hát azt lehet, hogy Isten minden nap megkérdezhetné tőlünk is. Szeretsz engem? És ne az érzelmeidre figyelj, hanem minden rétű viszonyodra. Mit bizonyítanak ezek? Engedelmes vagy? Alázatos vagy? Szeretsz engem? És a másik utolsó személy, ez Saul, azaz Pál, a damaszkuszi úton, Cselekedetek 9-ből. Útközben azonban, ahogy Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen fénysugározta körül az égből, és földre esve egy hangot hallott, amely ezt mondta, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Megint lehet kérdezni, hogy nem tudta az Úr. Dehogy nem. Segíteni akar. Az üldözésben megszállottá vált farizeusnak, Saulnak, hogy ébredjen rá, hogy amit tesz, bár a saját szemében Isten tisztelet, ezt ő írja le a Filippi levélben, az igazából Isten gyűlölet. És üldözi magát, Krisztust azzal, hogy a keresztényeket akarja, Krisztus követőket akarja börtönbe zárni. Sokszor így lehet hozzánk is a kérdés. Haragszunk valakire, lenézünk valakit, megvetünk embereket, és Krisztus odaállhatna és megkérdezhetné, miért üldözöl engem? Mi a tanulság ezekből a példákból? Az, hogyha Isten kérdez, Jézus kérdez, akkor arra biztos, hogy szüksége van az adott személyeknek vagy a csoportoknak. Valamilyen tekintetben a kapcsolat romlik, vagy hiányos, és fejlődésre van szükség, vagy a szándék megerősítését akarja Isten elvégezni. És megláthatjuk benne, hogy Isten nagyon jól tudja, hogy az elgondolkodásra késztető kérdések nagyon sokat segítenek nekünk. Persze, ha megállunk és végig gondoljuk a válaszunkat, ha nem csak ösztönös reakcióként elhárítjuk, vagy túllépünk, ahogy szoktam mondani, sablonos válaszokkal, mert mindenre ki lehet alakítani sablon válaszokat, és akkor úgy gondoljuk, letudtuk, nem. Lehet, hogy kapunk egy kettest bizonyos értelemben, de hát az nem ér semmit. Komolyan kell venni a kérdést. Én úgy látom, ha Isten kérdez minket, akkor az önismeretben akar fejlődést kimunkálni. És végül két kérdés. Hogy szeretnénk folytatni az életet? Mindig csak mi akarunk kérdezni? Mindig csak mi várunk Istentől tanítást, választ, hogy feleljen a mi igényeinkre? Vagy most kialakult egy érdeklődés Isten kérdései iránt? Másik, belátjuk-e, hogy sokkal komolyabb lelki helyzet az, amikor Isten kérdez, mintha én kérdezek. Merjük ezt a szintet meglépni? Uram, kérdez, itt vagyok, tegyél fel kérdéseket. Higgyük el, hogy ebből többet tanulhatunk, mint amikor csak mi kérdezünk. Amikor mi kérdezünk, olyan irányba mennek el a kérdéseink, amik nagyon tudatosan foglalkoztatnak. Viszont az életünkben vannak olyan területek, amik nem foglalkoztatnak tudatosan, sőt, akarva akaratlanul leplezzük őket. Csak azt az egy példáját hozom Jézusnak, hogy hegyi beszédben mondja el, miért szólod meg a te fele barátodat, hogy szálka van a szemében, holott a tiedben gerenda van. Egyébként ez is egy kérdés. És ez rámutat arra, hogy tudunk úgy élni, hogy nem vesszük észre a saját hiányosságainkat, pedig sokkal nagyobb, mint azé, akit megszólunk. Na már, ha Isten kérdez, akkor éppen ezért egy komolyabb lelki helyzet. Mert valamit, ami rejtett, ami titkos, ami valahol hol térben van a figyelmünket tekintve, azt Isten elénk akarja hozni. Segítsen ez a mai gondolatsor és Jób példája, hogy Isten megszólalt. Ne ijedjünk meg egyébként, hogyha Isten így jön kérdezni viharban, viharként. Tudom, illés, szelíd hang, szelíd állapotban hallotta meg Istent. A szélviharban és a tűzben nem volt. De most itt ezt olvastuk. Megszólalt az Úr a viharban, és kérdezett. Lehet, hogy mindig vihar előzi meg a kérdést, vagy maga a kérdés kavar vihart bennünk. Ettől se ijedjünk meg, hanem áldásként fogadjuk Istentől. Ámen.